Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Három számú fút, Halmai körforgalom, full control, Gábor küldte nekünk, köszönjük szépen. És hát igen, egy jó kis covidos 2020-as évekre emlékezett egy kicsit Scooter, megemlékezve a hétvégi Budapest Parkos koncertjére.
Lényegre törők is zene,
ugye?
Igen, tehát, nem vacakolt.
Nem.
Minden
a szinti szóló elmaradt.
Az de bődületes a jó bulitolt hétvégén is, úgyhogy erre emlékeztünk egy kicsit, mert ott voltam a parkban, nagyon jó kis koncert volt. És hát igen, azért ebben van lendület, ebbe a dalban. Van lendület.
Na. Azért kíváncsi lennék, hogy ő csak itt a környékünkön, vagy pedig mindenhol a világban teltházas koncerteket. Szerintem ez... Németországban is ő ugyanígy
a Németországban biztos, de szerintem Európán kívül Európán. Azért nincs akkor.
Európa. De Ázsiába megy el, vagy ott, ha hódította a 2000-es években a rév, meg ez az egész
technó,
lakossági technó, ahogy írja valaki, hogy ez például hódította Ázsiába. Amerikában valószínűleg nem, de mondjuk Ázsiában, mondjuk Dél-Amerikába eljutott el, vagy ő tényleg csak egy ilyen európai sztár, aki megy Európába és visszahozza a 2000-es éveket. Ezt nem tudom.
Ami nem
baj, hát vidám, ha megér belőle.
Persze, tökedék Európa.
Annak idején, hogy a Modern Talking, hát minden mai napig, ugye Thomas Anders és meg Dieter Bohlen is azzal haknézik, amit annak idején a 80-as évek közepén így letett az asztalra, európai szinten, mert ők például soha nem voltak igazából világsztárok, viszont abból gyönyörűen megéltek, ami akkor
ja, persze,
ami akkor
óriási.
Soha nem felejtem, amikor láttam egy Thomas Anders interjút.
Még egyszer. Tényleg egyébként. Ez olyan hihetetlen, szürreális, hogy
megnéztem egy Thomas Anders interjút, meg kíváncsi voltam a csávóra. És hogy ő hogy élte meg ezt az egész sikert, meg hát nyilván nekik is mindig néztük, hogy az összes osztálytárs, nem mindenki tudod ilyen izé, és mindenki gyűlölte Nórát, akinek ugye a neve lógott Thomas Andersnek a nyakába, és mindenki szerelmes volt bele, hogy ez a csávó ez mit tud most. És az egész sztoriból egyetlen dolog maradt meg, az pedig az, hogy azt mondja, hogy a pályafutásuk legnagyobb élménye az volt, vagy egyik legnagyobb élménye, amikor az első 1 millió márka megjelent a számláján.
Azért az
megcsippant.
Azért az kemény, igen.
Úgyhogy erős.
Az kemény. Még márkában.
Márkában.
Igen,
nagyon
igen,
durva.
Igen. Na gyerekek, mi pedig megyünk tovább, mert mindjárt hívunk valakit. Ugye azt megszokhattátok ettől a műsortől, hogy néha szeretünk érdekes, különleges embereket, foglalkozásokat bemutatni, már amennyire rádión keresztül be lehet. Néha mesterséges intelligenciáról beszélni, a Máté Gábor a vendégünk, amikor be tud jönni, és most találtunk egy nagyon érdekes srácot, őt Mikó Sándornak hívják, és lovakkal dolgozik, és valami egészen elképesztő az a módszer, ahogy csinálja. Ő ki van Spanyolországban, egy farmon dolgozik, ahol hát méreg drága a spanyol lovakat tenyésztenek éppen. És ugye ez az erőszakmentes lókiképzés, ez egy baromi érdekes dolog, biztos sokan hallották már ezt a Monty Roberts féle suttogó jellegű dolgot, ami ez hasonló.
Már
mindenki suttog, igen, hogy hasonló csinál.
Lósuttogó.
Kígyó suttogó.
Igen. Ő egy ilyen lósuttogó, mondta,
hogy
napi 8 órában lovakkal foglalkozik, 80 ló van a farmon, és hát hihetetlen érdekes az a módszer, ahogy ő csinálja, felveszi a ló melső lábát, követik a lovak füljelzésből, farokjelzésből, kommunikál a lovakkal, ott mozog közöttük, tehát beépül a lovak közé.
Várjál, ha ló farokjelzést ad, akkor neked a viszont válasz. Neked is egy farokjelzés.
Nem, akkor felveszi egy lapátot, meg egy seprűt.
Igen, és ugye arról beszél ő, meg azt a módszert csinálja, hogy lehet erőszakmentesen lovakkal úgy foglalkozni, nem kell ütni, nem kell vágni, egyszerűen csak meg kell ismerni a lovak kommunikációját, és azt felhasználva kommunikál a lovakkal.
Ez nagyon szimpatikus ám, mert azért, ha belegondoltok, évszázadokon keresztül az állat idomításnak, meg az állat rendbentartásnak az eszköze, az a fegyelmezés volt, igen, de ugye általában ez fizikai erőszakkal járt együtt.
Jutalommal vagy erőszakkal.
Igen, hol kisebb erőszakkal, hol nagyobbal, úgyhogy ez tök dicséretes, egyre több helyen van ez.
Fültartás, fejtartás, farokcsóválás, mindent csinál, és hát nyilván így a lovaknak a jelbeszédét olvassa. Nagyon érdekes. 3-4 állattal is dolgozik néha. Amikor valaki így beépül az állatok közé, abban van valami nagyon szép szerintem, nem? Megérti az ő jelrendszerüket is, és felhasználva kommunikál, és hát a lovak pedig ezek a nagy 4-5-600-800 kilós állatok pedig egy többen várrándításból, egy nézésből, egy fejfordításból meg végrehajtják, amit kér tőlük. Tehát ez mindig nagyon nagy varázslat,
ez
amikor valaki
kapcsolat,
kommunikáció nélkül, igen.
Ez olyan kapcsolat lehet, ami egyszerűen elképzelhetetlen még nekünk állattartóknak is, mert ugye itt van kutyás, vannak macskások, és mi is úgy a macskával nyilván van egy van egy kontakt, de azért ez a szint, amit igen. ez a film tud, az
nagyon kemény. Vagytok, mint mi. Ah, ez a kontakt, erre gondoltál.
Erre, igen. konkrétan erre.
Itt van velünk Mikó Sanyi. Hello Sanyi, jó reggel, ciao.
Sziasztok, jó reggelt!
Jó reggelt! Te éppen Spanyolországban, egy farmon?
Így van, pontosan egy nagy andaluz lótenyészetből jelentkezek.
Ezek nagy lovak, nem? Árban is, meg hát ezek andalúz.
Hát igen, mindenféleképpen a hatalmasságot képviselik, igen. Alapvetően kétféle vérvonal van, itt van egy kisebb fajta, akik azért ugye otthoniakkal nagyjából legálban vannak, ilyen hobbi lovakkal, de azért vannak itt ilyen extrémebb dolgok is, tehát például én 183 centi vagyok, és így nem igazán látok átfölötte.
Ezek azért jó nagy lovak, igen. Ugye ez az erőszakmentes lókiképzés, ez a suttogás, vagy ez egy másik módszer, vagy ez a Monty Roberts-től jött, és ott kezdték el, vagy ez egy tök más ág?
Ez egy gyűjtőfogalom alapvetően a suttogás, tehát azért ez így több ember foglalkozott ezzel. Ez egy gyűjtőfogalom. Tehát itt nincsen, hogy valaki kitalálta egy módszert, és akkor csak az a suttogás. Itt több ember alapvetően elindult ebbe az irányba, és összegyűjtött egyébként már létező tudást több helyről, és gyakorlatilag így alakult ki ez a fogalom.
Most tudom, hogy erről órákat lehetne beszélni, de mégis hogy lehet összefoglalni? Ez milyen jelrendszer? Tehát te bemész a lovak közé, ugye, és mit csinálsz velük?
Így van. Alapvetően ez úgy indul, hogy ahogy ménesben ők is kommunikálnak. Tehát ha megnézzük, akkor ők a ménesben testjelekkel kommunikálnak, mondjuk vegyünk egy egyszerű példát, mondjuk ki az, aki először jut hozzá az abos vödörhöz. És nyilván a legdominánsabb, leghatározottabb egyed fogja ezt megtenni, de nyilván nem úgy, hogy megkéri őket, hogy itt miértek már arrébb, hanem egy egész határozott jelzéssel, akár egy fülmozdítással, testjellel, vagy egy lábemeléssel, ami kicsit már határozottabb jelzés, ő arrébb küldi őket, és kész, onnantól kezdve ő van pozícióban, nyerekben, most stílszerűek legyünk. És ezt tudom én is velük elkezdeni. Tehát amikor én elkezdek dolgozni egy lóval, akkor én elkezdem őket finoman mozgatni. Tehát pici lépésekben én lerendezem velük, hogy figyeljetek, én képes vagyok arra, hogy megmondjam nektek, hogy merre mozdítok, melyik testrészeteket milyen irányba mozdítsátok, és ők ezt szépen, hogyha jól csinálom, és következetesen, akkor ők ezt elfogadják, és itt elindul egy ilyen beszélgetés tulajdonképpen.
Akkor neked kell lenni a főnöknek? Tehát te vagy az első az abusvödörnél?
Így van. Tehát ezzel egyébként így lehet is játszani, hogy mondjuk például, amikor odaadod nekik a kaját, akkor nem az, hogy ész nélkül rárohannak, és fellökve megeszik, hanem szépen azt mondod, hogy na most várjatok, na most tehettek szépen, amikor én azt mondtam.
Tehát ez egy speciális ilyen rendszer, amit te használsz a lovakkal?
Így van. Tehát én a testelemet használom, itt egyébként alapvetően energiaszinteket változtatok ilyen villám gyorsan. Tehát hol egy falat képzek, hogy figyeljetek, nem jöhetek közelebb, kihúzom magam például, csak egy példát mondok, és akkor ők tudják, hogy na, pedig most nem lehet közelebb jönni, vagy pedig változtatok valamin, és akkor ők érzik azt, hogy na, közelebb jöhetnek, több teret adok nekik. Tehát így kell ezt elképzelni.
Egy ilyen butának tűnő kérdést teszek fel.
Ne ostorozz magad, nem lesz az nincs buta kérdés.
Ez mindig alulkalibrálom magam, és utána pedig jól jövök ki belőle, ez a technikám. Na, szóval hogy azt akarom kérdezni, hogy a lovak azok honnan tudják, hogy nekik szól a kommunikációt? Tehát, hogyha te például teszel egy olyan mozdulatot tőle, mit tudom, 20 méterre, ami valójában nem nekik szól, akkor ők ezt nem értik félre? Érted, hogy mit akarok kérdezni
vele? De nyilván ez úgy indul, azért nem úgy kell elképzelni, hogy én most kitalálom, hogy bemegyek a ménesbe, és akkor tökéletesen megértjük egymást, hanem ezt meg kell alapozni, ezt a történetet. Tehát ugye nyilván mondjuk a módszerén ez a végén dolgozzunk, azért ez nem úgy működik, hogy én holnap kitalálom, hogy ne szabadon dolgozok, és akkor ők ezt értik, hát nincs egyetemes kommunikáció, hanem én elkezdek velük dolgozni mondjuk adott esetben felszereléssel, vagy kötéllel földre, mondjuk egy futószára, kötéllel, meg egy pálcával, és akkor ők elkezdünk gondolkozni, hogy hogyan tudnánk valamit kitalálni. Tehát én elkezdem alkalmazni az ő nyelvét, ő elkezd nézegetni, hogy na, vajon ő is mit akart tőlem, és egy idő után ő rájön, hogy ja, hogy ezt akarja, és akkor én ebben megerősítem, hogy igen, jól csinálod, csinál tovább, jól gondolkozol, tehát ez a lényeg, hogy gyakorlatilag én önbizalmat adok neki, felépítjük a kommunikációt, és utána én is kicsit változtatok, ők is kicsit változtatnak, és így félúton megértjük egymást.
Volt olyan, akivel nem működött a dolog? Tehát, hogy egész egyszerűen...
Problémás ló?
Igen, hogy nem sikerült.
Nem. ez a jó hír, hogy nem. Hát mivel ugye a viselkedésük az adott, azért előbb-utóbb itt ennek működnie kell.
És akkor ezeket a spanyol lovakat te kiképzed, hogy mire jön a tulaj, addigra egy kiképzett lovat kapjon?
Így van, így van. Alapvetően a fő cél itt azért nem az, hogy ők most nagyon szabadon csinálják a dolgokat, meg feküdjenek, üljenek, tehát hogy nem megyünk el ilyen artisztikusabb irányba. Annyi a cél, hogy amikor oda jön a tulajdonos, akkor ő szépen tudja vezetni, most egy fel tudja vinni lószállítóra, tehát gyakorlatilag egy ilyen önbizalommal rendelkező ló legyen, hogyha mondjuk például arrébb akarja kérni a hátért, mondjuk csak egy takarításkor nézzük, akkor ne az legyen, hogy neki izomból tolnia kell lovat, hanem picit hozzáér, a ló már arrébb mozdul. Tehát gyakorlatilag, ha a hétköznapi értelemben nézzük, és így a lovasok ezt így értik, akkor ez egy intelligens, kezelhető ló legyen, akik így a mindennapunk során jó társunk lesz.
Tehát egyfajta ilyen alapszintű engedelmességi tanfolyam.
Így van, így van.
És nem kezdenek el hozzád kötődni a pacik olyan értelemben, mint mondjuk a kutya kiképzőjéhez, hogyha sokat foglalkozik vele?
De. Egyébként pont volt egy ilyen sztorim egyébként, amikor így alapvetően addig is szkeptikus voltam a lovakkal, hogy hát persze sokszor túl van ez misztifikálva, mert azért csak ők állatok végül is. De volt olyan, hogy a lovamnak volt egy kórházi beavatkozása például, és eddig úgy voltam, hogy hát jó, nem érdeklem annyira, én most ugye el vagyunk, de például amikor bementem a kórházba hozzá, akkor ő így a boxból kidugta a fejét, és nyugodt, és láttam, hogy egyszerűen tombol, hogy oda jöhessen, és ez tényleg ez egy olyan csodás pillanat volt, hogy ez nekem is nagyon sokat adott, és sokat adott.
Egy vadidegen lóval mennyi ideig kell foglalkoznod, hogy ez működjön?
Hát attól függ ugye, hogy mi a cél. Hogyha mondjuk az a cél, hogy mondjuk általában azzal keresnek meg, vagy az a probléma, hogy kicsit kezelhetetlen ez a ló. Tehát, hogy mondjuk értsd úgy, hogy mondjuk vezetett, kicsit megcsíp, kicsit neked jön, nem akkor ugrik beügetésbe, amikor szeretnéd, tehát hogy gyakorlatilag ilyen viselkedésbeli problémák vannak. Ezeket egyébként úgy, hogy tényleg szorgalmasan gyakorol a tulajdonos meg a ló páros, akkor azért egy pár hét után itt már jelentős változások vannak. Hogyha most az a cél, hogy mindenki tökéletesebb fejlesz a kapcsolatát, és üljön, feküdjön, felszolgálja a reggeli kávét az ágyban.
Azt is tudom, ez érdekelni,
ez a haladó.
Akkor azért ez egy hosszabb folyamat, tehát azért az itt hónapokról, évekről is beszélünk.
A csődör vagy a kancal könnyebb?
Hát egyébként kancákkal azért szeretek jobban dolgozni, mert ők megmondják, hogy mi van. Tehát ők a szemedben mondják azt neked, hogy figyelj, nekem ez semmi kedvem, győzzél meg, hogy te alkalmas, hogy arról ezt megcsináljam. Ilyen szempontból ez érdekesebb. A csődörök azok is egyébként finom jószálok, érzékenyek, de valahogy a kancákkal egyébként jobban szeretek dolgozni.
Pont, csajok őszintébbek.
Igen, a csajok őszintébbek. Többen beszélnek, elmondják, a férfiak dúzognak.
Igen, elmondják.
Igen, mert kicsit olyan határozottabbak, puffognak, ilyenik, meg úgy erősebbek, úgy mondjam.
Hogy kerültek ki Spanyolországba? Gondolom nem ott kezdted ezt, tehát itthon...
Nem. Én nekem 6 évesen indult az egész lovasztorizás, egyébként egy hobbi szinten. Egy ilyen lovas nomád táborban, onnan ford ki ez az egész történet.
Lovas ijesztőt is tanultál, ugye?
Így van. Tehát én ebben a hagyományőrzésben voltam benne hosszabb ideig, és akkor utána voltam egy ilyen táborban, ahol én elindultam ezen az úton, és gyakorolgattam. És egészen egy ilyen 5-6 év ezelőtt kezdett ez nekem így igazán komolyra fordulni, amikor így azt mondtam, hogy jó, ezzel én szeretnék foglalkozni, és komolyabban, meg volt igény is rá. És hát igen, ezt így szolgáltam otthon csinálni, és egyébként én dolgoztam is emellett, tehát ezt egy ilyen főállásban csináltam otthon, és találtam egy jó lehetőséget így netem, és olvastam, hát mondom, ez pont rám van írva, ez ilyen embert kerestek, ilyen módszerekkel dolgozni a lóval, hát mondom, megpróbálom, egyébként szerintem egy Pestről hazafelé tartó vonaton ültem, és így elküldtem az állást, csak úgy. Egyébként majdnem, hogy így poénból vagy, úgy, hát miért ne? Talán csörögött a telefon, hogy akkor szeretnének velem interjút, szeretnének egy portfóliót, állítsak ezt a videóanyagot az eddigi munkásságomról, és akkor gyakorlatilag egy ilyen 2-3 lépcsős folyamattal ide válogattak.
És most kint is vagy hosszú távon, ez nagyon menő. Egyébként ez
tök
menő.
Igen.
Mennyibe kerül egy ilyen andalúzló? Mi az értéke? Milyen értékű lovakkal dolgozol?
Hát ez körülbelül 10 millió forint.
Egy darab?
10 milliós lovak.
Egy darab, így van. És egyébként itt olyan érdekes vevőkörök vannak, hogy valaki elrepül Amerikából ide csak azért, hogy ő megnézze a lovát, kiválaszta, és ő 4 napot itt eltölt egyébként, hogy megismerje, megnézze, nyilván csinálnak röntgenfelvételeket, mindenfélét, és az is előfordul, hogy eljött ide, kifizetett előleget, és utána azt mondja, hogy hát mégse szimpatikus neki ez az állat, és...
És nem veszi meg.
Az
igen, tehát nem átmegy a szomszéd faluba, hogy megnézze, hogy milyen a jó fogás ez a repülőhirdetés, hanem repül ide. Tehát itt érdekesek az arányok azért, igen.
Ez a technika, amit te alkalmazol, ez mennyire jellemző spanyolokra? Mennyire nyitottak erre a dolog? Mert tudjuk, hogy ők azért elég keményen szoktak bánni az állataikkal, elég csak a galgokra gondolni, a spanyol agarakra.
Aha.
Tehát, hogy ez mennyire egyedi jelenség most?
Egyébként azt gondolom, mivel Spanyolország nagyobb ország, ezért azt gondolom, hogy nyitottak. De nyilván a számok törvény alapján itt is van olyan, aki keményen bánik a lovakkal, nem érdekli ez a dolog, tehát fájdalmat okoz a lónak, és nyilván vannak olyan tenyészetek, akik abszolút ezt szem előtt tartják. Valószínűleg a fejlettebb tenyészetek csinálják ezt, mert hát nyilván ennek azért egy kézzelfogható eredménye van, meg hosszú távon azért mindenki jobban jár, ha így dolgoznak a lovakkal.
Kérdezi egy hallgató, hogy valami híresség lovával dolgozott már, dolgoztál már, aki jött esetleg vásárolni, vagy beadta a lovát, hogy egy kicsit kezelgesd?
Én Pintér Szenyáival például.
Banderas.
Nem. Akit tudok mondani, egyébként volt egy cirkusz, ahol dolgoztunk egy frízlóval együtt, kicsit elindítani, még remélhetőleg lesz is ennek folytatása. Azt élveztem egyébként nagyon.
Ezek a fézlovak, ezek az a nagyon nagy darab, ilyen kicsit szőrösebb tartó, ugye?
Szőrös, fekete, nagy és nagyon szépek, igen.
Csillogó szőr, horror árt, szőrös, ilyen nagy, ilyen olyan, mint egy csizma lenne a lábukon, és ilyen brutál nagy darab.
Igen, pontosan. Igen,
nagyon, nagyon komoly. Hát akkor ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egész nap kint vagy, tehát lovak között mozogsz, élsz, ugye?
Így van, én ennek nagyon is örülök egyébként, mert így a fő cél az volt, hogy hát a lovatásban nincsen, hogy te már mindent tudsz, mindig lehet tanulni. Így reggel 7-kor én elindulok, és igazából így 3-ig, 4-ig itt is vagyok körülöttük. Tehát nyilván a tetés benne van, ménes, benne a részvétel, a kis csikókkal való foglalkozás, egyébként az baromi érdekes, hogy már milyen korán, milyen fellett a szociális érzékük, és innentől kezdve minden korosztálya dolgozok tulajdonképpen. Tehát valahogy egészen fiatalokkal, 2 évesekkel, 1 évesekkel, meg idősebbekkel is. És ez egyébként egy nagyon sokat lehet tanulni.
Spanyol lovakkal spanyolul kell beszélni? Vagy nem, te nem is beszélsz, csak a mozdulatok vannak?
Csak a mozdulatokkal. Egyébként titokban magyarul beszélek velük, csak nagy kiderüljön.
Ez szerencsétlen. Túla érted, ott fogja nyomni a spanyol vezérszavakat, a ló megnéz, hogy hagyjál már, tesó.
Igen.
Hát ez egy nagyon izgalmas dolog. Mondjad?
Igen. Itt a beszélnyelv az egyébként főleg magamnak megerősítés. Meg egyébként nyilván, hogyha használok olyan hangsúlyt, akkor azért nagyjából érti, hogy most jó dolgot csinál, de itt tényleg itt 99,9%-ban a testjeleken van a hangsúlyt.
Mondasz egy-két konkrétumot? Milyen jelek vannak? Vagy mit, hogy értelmez alól, hogy a balra fordítod a vállat, ha jobbra nézel?
Persze, mondjuk alapvetően nagyon egyszerű dolog. Mondjuk tegyük fel, hogy egy ló elindul feléd, elkezd bögdösni az orrával, neked ez kicsit már kellemetlen, mert így belemegy a személyes teredbe, és azt szeretném, hogy menjen el. Akkor te kihúzod magad, elindulsz felé határozottan, tehát mintha egy falat képeznél, és gyakorlatilag egy ilyen elküldő testpozíciót veszel fel, és kiküldöd a személyes teredből. Amikor ez megtörtént, akkor utána te megállsz egy pillanatra, abba hagyod a kérést, és ez azt jelenti nekik, hogy jól van, valamit jól csinált, kap egy pozitív választ rá. És mondjuk például, hogyha te magad felé akarod hívni, akkor kicsit így leengedsz, kicsit így összegörnyedsz, elindulsz kicsit hátrafelé, és ezzel ugye te nem egy fenyegető testtartást veszel fel, hanem egy úgymond egy barátságosabb pozíciót, és ez egy jelzés nekik, hogy oké, megy hátra tőlem, akár még félhet is tőlem, és mehetek nyugodtan közelebb hozzá. Tehát egyébként ebből szoktak indulni a problémák is sokszor. Egyébként, hogy lótól elfelé mozgunk, és akkor ő azt érzi, hoppá, ő elfelé megy előlem, én azt csinálok, amit akarok.
És akkor ott elszemtelenedik. Aha. Milyen érdekes. Van, akkor ez egyfajta energia és egyfajta testbeszéd, amivel te dolgozol a kettő
így együtt. Így van. Ez tulajdonképpen szintisztán ez a kettő. Itt egy fél pillanat alatt kell nagyon gyorsan váltani. Tehát mondjuk például egy mén bekóstol és elindul feléd nagyon hirtelen, akkor azért észen kell lenni, hogy te ne hátrafelé kifuss a karámba, hanem pont, hogy felé induljál el. Tehát ott azért gyorsan történik a dolgok, és baromi gyorsak. Tehát olyan szinten van a reakció idejük, hogy félelmetes.
bemenni ilyen 5-800 kilós állatok közé, úgyhogy megindul felé, de egyszer csak azért durva. ez nagyon kemény, és minden testtel energiával megállítani nagyon durva. Sanyi, nagyon köszi, hogy itt nagyon voltál, nagyon köszi. Menő, amit csinálsz, jó munkát neked ott kint.
Köszönöm szépen, köszönöm.
És megláttuk ezt a cikket rólad, nagyon szerettük, a 24.hu megjelent egy nagy interjú, nagyon jó kis cikk. Nagyon szerettük. Jó munkát, vigyázz magadra!
Köszönöm szépen.
Szia, köszönjük szépen Mikó Sándornak, köszönjük szépen. Menő munka.
Szép hivatás.
Ugye, hogy ez egy nagyon szép hivatás. Egész nap állatok között lenni, szabadban, jó levegőn, nagy dög lovakkal foglalkozni, tök szabadon, nem? Milyen jó meló ez, Atya Isten.
Bármikor lehet sonkát, ihat szangriát.
Hát, jó, az meg a másik, az meg a másik.
Csak vigyázni kell, hogy a karambát a karombával nem keverik össze.
Jó meló, nagyon. 4-8-an pontosan itt vagyunk a hírek után.